Folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja, beszélgető partnerem Almási Levente, az RSM M&A üzletág partnere. Ugye beszélgetünk egy konkrét M&A tranzakcióról, és ennek kapcsán az átvilágítás részleteiről. Milyen szempontok merültek itt fel?
Igen, ahogy folytatva az előző gondolatmenetet, ott hagytuk abba, hogy befektetőként, tehát befektető támogató tranzakciós tanácsadóként az átvilágítást végeztük, és ez volt adó, jog és pénzügy, és két területet emelnék ki, amiben úgymond korrekciók történtek. Hogy korábban említettem, hogy az átvilágítás célja befektető tekintetében az, hogy a kockázatokat felmérje és beárazza. És úgy árazza be, hogy amit ő korábban az ajánlat során megtett, azt mondta, hogy 10 az ár, azt vagy meg fogja erősíteni átvilágítás után, hogy igen, rendben van, megnéztem a kockázatokat, rendben van, nem tudok nagyon módosítani, se fölfelé, se lefelé, ugye tipikusan lefelé, akkor vagy megtartja, vagy nem. Ebben az esetben, ebben a tranzakcióban mi befektetők, ugye korrigálni kényszerültünk, vagy egyáltalán úgy láttuk, hogy mi visszamegyünk az adó, és azt mondjuk, hogy mi korrekciót szeretnénk végrehajtani, mert mind az adó, mind a pénzügyi átvilágításban találtunk olyan tételeket, ami hatással van a cég teljesítményére, a nyerességére, és ezáltal az árazására. Nem volt olyan nagy százalékban a csökkentésünk, amit kértünk, ez olyan durván 15% csökkentést kértünk az eredeti ajánlathoz képest, tehát ha mondtunk 100-at, akkor azt mondtuk, hogy 15% mínusz, az nagyjából 85 köré lőttük be, százalékról beszélek, tehát nem ez volt a tranzakciós érték. Bár láttam azért olyan tranzakciót, ahol nem 15%, hanem szerintem 40%, úgy emlékszem, 40%-ot is kellett korrigálni, mert olyan tételek jöttek ki. Most nem arról beszélnék ebben a beszélgetésben, inkább az, hogy itt csak egy 15% volt, ami érdekes volt adóban, olyan adótételeket vázoltak, vagy azonosítottak az adószakértők, hogy a társaság nem fizetett bizonyos adónemeket, és ezt megállapították az adóátvilágítók, hogy ez a későbbiekben akár egy adóbírság is lehet, és ugye jogilag mi szokott történni, ha mondjuk 2 év múlva kijön az adóhatóság, és ő megállapítja, hiába mondjuk 2015-ös évre, akkor az akkori tulajdonosnak kell kifizetnie, tehát ott áll a tulajdonos, hogy ki kell fizetni adott esetben 20 milliót. Na most erről beszéltünk, hogy a 20 milliót hát egyrészt kifizesse, meg hogyan a befolyásolja az árazást, és akkor ezért mondtuk, hogy ott vételkorrekciót mi szeretnénk kérni. A másik viszont a talán még érdekesebb és jellemzőbb, hogy mi alapján történt az árazás az ajánlatban. Nyereség szorzót mondtunk, azt mondtuk, hogy mi adunk egy X szorzót az ő általuk bemutatott nyereségre, tehát hogy 100 milliós a nyereség, és azt mondjuk, hogy 4-es szorzó, ugye 400-ra mondtuk mondjuk ez teljesen fiktív számot, ami ez volt a valós, azt mondtuk, hogy 100-as nyereség, 400-es szorzó, akkor 400-ra becsüljük a cégértéket, és nekünk a kimutatott, számítélek alátámasztott nyerességgel volt problémánk, mert mi olyan tételeket fedeztünk föl, ami ezt a nyereséget korrigálja, és mondok két tipikus tétel, több is volt, de én kettőt kiemelnék, ugye a bérköltség. Uh-huh. Játszunk el a gondolattal, ezek is fiktív számok, mi történik akkor a tulajdonos a költségkimutatásban mondjuk 10 milliós bérköltséget tesz be, de valójában nem 10 millió, hanem 20, csak azt másképpen fizeti ki a fennmaradót, ami azt jelenti, hogy kevesebb költséget tett be. Ha meg kevesebb költséget tett be, akkor nagyobb a nyereség. Tehát nekünk ezt vissza kellett korrigálni, mert azt mondjuk, nem akkora nyereség van, hanem kevesebb. Tehát ha ő azt mondta, hogy 100 milliós nyereség, akkor nekünk azt kellett mondani, hogy van egy olyan költségtétel, ami nincs a költségek között, tehát a 100 milliós nyereséget mi vitatjuk, és akkor lejjebb kellett vinni a nyerességet. A másik tétel, ami viszont pozitív volt, mert azt kommunikált a tulajdonos, hogy vannak neki olyan költségei, amit teljes egészében, mint tulajdonos magánszemélyhez kapcsolódnak, de azt is betette a társába a költség címén. Ez a pozitívum azt jelenti, hogy ha ő nincsen, akkor ez a tulajdonosi költség, ez nincs a társaságban, tehát ott meg akkor pozitívan, tehát konkrétan azt mondom, hogyha neki van a 100 milliós nyeresége, és abban a 100 milliós nyereség úgy jött ki, hogy volt benne egy 5 milliós tulajdonosi költség, ugye ha ő nincsen, akkor ez értem szerint ez a költség nincsen, a nyereség nagyobb. Tehát összefoglalva, tehát voltak pozitív, tehát csökkentős nevelő tételek, de ennek az eredője összességében az, hogy mi úgy ítéltük meg, hogy a cég teljesítmény összességében kisebb nyerességgel bír, ezáltal durván 15%-os eredeti ajánlatban tett vételkorrekciót, vagy cégértékkorrekciót kértünk. Igen, voltak tárgyalások, valamit elfogadtak, valamit nem, de a végén az, hogy az lett az eredmény, hogy meg tudtunk állapodni, kevesebb volt a cégérték és a vételár, mint az eredeti, de végül is olyan kondíciókkal tudtunk megállapodni az eladóval, hogy ez végül is sikeres volt a tranzakció, mert lezártuk. Ami még egy mondat erejéig érdemes, ami tranzakcióban tipikus szokott lenni, és elhangzik, hogy a kifizetett vételár az azonnal kifizetése kerül, vagy került, vagy van egy halasztott rész is. Én csak két mondatban, vagy három mondatban itt éltünk egy olyan résszel, hogyha mondjuk 100 milliót kifizetnénk, mint vételár, mi azt mondtuk, hogy nem fizetjük ki a 100 milliós mondjuk vételárat, hanem visszatartunk egy bizonyos részt a jövőbeli nyereség, amit az eladó lefektetett és alá is írt, hogy akkor ezt ő vállalja, és egy olyan módszertant alkalmaztunk, hogyha igen, ez a három éves üzleti terv különböző mutatószámok teljesülnek, akkor a teljes egészében kifizetésre kerül a 100%-os vétár, illetve még volt egy olyan tartomány rész, ami esetleg még több is lehet. Ez volt dióhéjében, ami még érdemes megemlíteni a tranzakció paraméter tekintetében.
Egyébként érdemes ezt a halasztott vételár rendszert alkalmazni? Vagy milyen esetekben érdemes? Kérdezni
az eladót, vagy a vevőt. Az eladó ugye mindig azt mondja, hogy ő azonnal akar mindent most, és nem érdekli azt se, hogy esetleg jövőben mondjuk többet is kaphat, mert ugye a mai pénz az mindig biztosabb, mint a jövőbeli. Tehát ez egy teljesen klasszikus és emberi hozzáállás. Hát itt kell mondjuk a befektetőnek úgy struktúrálni, hogy a eladó azt mondja, hogy hát lehet, hogy érdemes. Tehát, hogyha olyan potenciál van abban, akkor meg lehet állapodni. Ugye mindig azt kell látni, hogy pszichológiai oka is van, tehát valaki már kiszáll, eladja, más ott a jogi helyzete, fejben is más, tehát nagyon nehéz azt a motivációt fenntartani, mint mondjuk esetleg 30 éve 100%-os tulajdonosként, vagy többségi tulajdonosként benne volt. Nagyon nehéz ezt a vevő oldalá is ezt kezelni, hogy hogyan fogja ezt az ösztönzést fenntartani. Ez mindig egy nagy kihívás.
Egyébként vannak ennek kockázatai? Tehát mondjuk akár pénzügyi kockázatai, hát igen, mind múlhat a kifizetése?
Több ugye, ami nagyon sokszor az előfordul és felmerül a kérdés, hogy ha én már nem vagyok a többségi tulajdonos, akkor ugye nincs ráhatása mindenre, hiszen új tulajdonos van. Tehát itt van egy olyan ellentét, hogy hát én már nem tudok minden döntést meghozni, mert nem vagyok a többségi tulajdonos. Ezért kell olyan paraméter megtalálni, ami viszonylag objektív legyen, ne lehessen elferíteni. Ilyenkor van az, hogy nagyon pontosan ki kell dolgozni a részleteket, hogy most mondok egy példát, ha teljes egészében operatív nyereségre teszik mondjuk a kifizetésnek, attól teszik függővé, akkor a másik oldalon betehet olyan költségtételeket, ami belenyomja a nyerességet, és akkor azt mondja, hát ez nem teljesült a nyeresség. Tehát nagyon pontosan ki kell dolgozni, hogy mik azok a tételek. Ilyenkor szoktak előre megállapodni, hogy bizonyos tételeket nem fognak figyelembe venni, ha a nyerességhez kötik, és amikor megállapít a nyerességet, tipikus szokott lenni a menedzsment díjazásokat, természetesen kiveszik. Tehát ezeket előre mindig azt mondják a jogászok, ügyvédek is, hogy tényleg az a legjobb, ha minden feketén-fehérre le van tisztázva. Ugye nehéz ezt megcsinálni, de ezért mondjuk, hogy minél egyszerűbb legyen a megállapodás, ez a struktúra, annál jobb, mert utána csak vitára ad alkalmat. De nem egyszerű.
És bele lehet kalkulálni valamennyi későbbi esedékes költséget? Tehát egy ilyen halasztott kifizetésnél?
A klasszikus alapvető megközelítés, ami operatív költség, az benne van. Ugye ez szokott lenni, hogy mik lehetnek olyan nem várt tételek, költségek, amit lehet vitatni, hogy az mennyire operatív, mennyire lehetett látni, mennyire nem lehetett látni. Hát ez egy két fél közötti megegyezés.
Ki lehet ezt balanszírozni nagyjából a 100%-ra?
Igen, tehát lehet, hogy a háromoldalas költségsort, meg háromoldalas kimutatást kell elkészíteni, hogy ezeket kell figyelmenni. Van olyan, tehát volt olyan függelék, amikor valamikor rövidebb ez a magyarázó függelék melléklet. Tehát mihez kötjük? Tehát ha árbevételre, akkor azt lehet mondani, hogy az árbevételt könnyebben lehet kontrollálni, mint mondjuk a nyerességet. Vagy lehet ahhoz is kötni, hogy rendelkezésre állás legyen, és akkor ellássa azt a munkakört az eladó. A főbevőket azt megtartja, tehát erre megy ki a feltételrendszer, hogy legalább a 3-4-5 vevőnek ott kell maradni addig az ideig, és akkor mindent el kell követnie, hogy ez megmaradjon. És persze ilyenkor is lehet olyan eset, ha nem marad meg, akkor még mindig van arra esély, meg lehetősége, hogy akkor pótolhassa. Tehát azért mind a kettő rugalmas, meg mind a kettő abban érdekelt, hogy menjen fel. Tehát az eladó is abban érdekelt, hogy jók legyenek a számok, meg természetesen az új befektető is, az új tulajdonos, és hogy hogy menjen föl a teljesítmény, ahol azért vitákra adható okok, költségek, meg ilyen titek vannak. Ez jó, jó kell az elején kitárgyalni, az biztos, tehát ez nem kérdés. Tehát ne egy sorba definiálják pongyolán, hogy akkor sima adózott eredményhez kötjük, aztán lesz, ami lesz. Inkább azt mondom, azt tudom mondani, hogy inkább most dolgozzanak sokkal többet óraszámmal, és részletesebben dolgozzák ki, mint a végén, akkor majd pereskedésre kerüljön sor. Sajnos azért látunk olyat, hogy megírták előre, mitől függ a halasztott vétel kifizetés, aztán az már nagyon erősen jogi munka, hogy ezt be lehessen betonozni.
Ez a tranzakció, ugye, amiről persze konkrétumokat nem árultunk el, végül is mikor fog teljes mértékben lezárulni a halasztott vételár fizetéssel
együtt? Három év volt ott az időszak. Tehát úgy három év vagy 18, 19, 20, tehát a 20-as üzleti számok, amit természetesen, ha 20-as évre beszélek, akkor 2021-ben láthatóak tényleges az auditált számok, tehát ténylegesen 2021 első negyed évében lesz a tényleges pénzügyi teljesítés.
Köszönöm szépen akkor a beszélgetést, Almási Leventét, az RSM M&A üzletágának partnerét hallották. Ezzel az adóinfó véget ért, búcsúzik a szerkesztő Sipos Ildikó. Viszont hallásra!